Szervusztok, kedves hallgatók! Itt Varga Ferenc. Péntek reggel van, vagyis nem, mert már délután 4. Ez a pénteket egy kicsit én speciál ellazáztam, mert szeretem aludni egy kicsit, mert rájöttem, hogy nincs értelme, hogy 3 órát alszok, és nem tudok már összerakni egy mondatot, mondjuk kialva se tudok nagyon összerakni egy mondatot, de úgy pláne, és azért most egy legalább 6, de lehet, hogy 6,5 óra alvás is volt, és aztán pedig megnéztem Andrea Arnoldnak a Bird című filmjét, amit Robi már tegnap látott, aki itt van velem, és ő fogja kezdeni.
Igen, én ma már megnéztem 3 filmet, meg a Megapolis pótoltam, mert tegnap volt az, hogy így el kell döntenünk, hogy Megapolis emberek vagyunk, vagy Bird emberek.
Kövesd a mikrofon, mert az azért sem, mert iszletosan fúj a szél, ezt hallgatóknak mondom, és meghatározta a pontot, ahogy a vállaiddal eltakarod a szelet.
Jó, felhúzom a vállaimat. Szóval tegnap el kellett döntenünk, hogy Bird emberek vagyunk, vagy Megapolis emberek, és én számomra nem volt kétséges, hogy a Bird táborba tartozom, nem is bántam meg, és aztán ma reggel pótoltam a Megalopoliszt, amikorra már azért mindenki, mondjuk így nem olvastam el kritikákat, de azért úgy kiszivárgott, hogy nem egy kihagyhatatlan remek mű, viszont arra gondoltam, hogy...
Kihagyhatatlan a kihagyhatatlan.
Azt mondom, hogy nem egy kihagyhatatlan remek mű. És ezért úgy voltam vele, hogy ha már itt vagyok Cannes-ban, ahol most tényleg ez az idei év egyik legjobban várt filmje, akkor is megnézem, hogyha nem túl jó. Én nekem eleve nem voltak hatalmas elvárásaim, és ezeknek meg is felelt a film. Szerintem most többet már erről nem is érdemes szót vesztegetni. Esetleg annyit, hogy Shia LaBeouf, what the fuck.
Aki iszonyatosan sokat szerepel a filmben, talán ő a harmadik legfontosabb szereplő Adam Driver és Aubrey Plaza után.
És hát akkor őt már így cancelölték így 5 éve, nem? Tehát, hogy kicsit így meglepő volt nekem, hogy ekkora szerepe van, de jó, oké.
Okay. Igen, megindogott ez a cancel culture.
Dustin Hoffman is szerintem volt egy ilyen light cancelölése, úgy emlékszem, és ő is benne volt a Megalopolisba. Szóval valószínűleg ő Coppolához nem értek el ezek a hírek. Egyébként az jutott eszembe, hogy most így nem tudom pontosan, hogy mit adott el, de valami olyasmi hír volt, hogy a borászatát eladta, vagy annak egy részét, vagy ilyesmi, és így eszembe jutott, hogy egyszer voltam Napa Valley-be, és akkor elmentünk a Coppola borászatba, és tök finom borai voltak, tényleg nagyon jó volt, meg ilyen hangulatos hely volt, és így szerintem nem érte meg, tehát hogy a borászatot kellett volna megtartani.
Viszont így elmondhatod, hogy neked a te benne vagy pénzzel ebbe a filmbe.
Igen, az egy üveg, amit ott vettem, az remélem elég volt az Shia LaBeouf szemöldökének a kihúzására.
Igen, mert furcsa, tehát ez aztán tényleg teljesen érthetetlen, mint ahogy minden más is a filmben, de hogy eleinte nincs szemöldöke Shia LaBeoufnek, aztán pedig van egy ilyen nagyobb bénán felragasztott szemöldöke.
Igen, nagyon, nagyon fura. Még az jutott eszembe róla, hogy Adam Drivernek egy ilyen challenge-et kéne csinálni, hogy forgasson már egy filmet egy 70 alatti nem fehér heteroszexuális rendezővel. Ő, akit Lena Dunham fedezett fel, ő most így sorra végigjárt mindenkit. Jó, mondjuk nyilván egy csomó klasszikus fűződik már a nevéhez, de neki aztán tényleg megvolt. Scorsese, Spielberg, Terry Gilliam, Coppola, Jarmusch, Leo Szkarax, mondjuk ő azért talán egy kicsit fiatalabb, de ő így nagyon, tehát hogy mindig, hogyha kapott egy hívást egy legendás rendezőtől, akkor szerintem így meg se nézte, hogy konkrétan mire hívják. Ridley Scott, ugye, kétszer is. És így, mint hogyha olvasás nélkül fogadta volna ezeket a forgatókönyveket.
A tegnap a Sanyival jutottunk arra, hogy milyen érdekes, hogy ő már 2 olyan filmben is szerepelt, amit egy ilyen nagy legendás rendező több 10 éven át dédelgetett ám, a másik a Terry Gilliam, és ez, és talán tehát a Terry Gilliam se volt jó, állítólag nem láttam, de ez meg pláne, szóval ez tök vicces, hogy 2 ilyen sok évtizedeken át dédelgetett buktába szerepelt.
Igen, Bird emberek. Szerintem térjünk át arra. Andre Arnoldot én imádom, és ő abszolút egy Cannes felfedezettje, ami azért is érdekes, mert egy brit rendezőnő, és valahogy mégsem így az angol szász fesztiválokon tűnt fel, hanem őt egyértelműen itt Cannes-ba fedezték fel, és már a Red Road című filmjével zsűri díjat nyert. Itt a zsűri díj az az ilyen bronzéremszerűség, és vicces, hogy utána két következő filmjével is zsűri díjat nyert. Tehát ő itt a Cannes-ba az ilyen örök bronzérmes, így nagyon remélem, hogy a Bird is megnyeri majd a negyedik zsűri díjat.
És ahol most állunk a Debussy terem előtt, itt néztük a Red Roadot a Debussyben. Én nem emlékszem.
Fú, abban nem vagyok biztos, de szerintem én lehet, hogy a Red Roadot nem láttam abban az évben, de a Fish Tanket azt már igen, meg az American Honey-t is, ezeket mindet imádtuk, és ugye az üvöltőszelek volt, ami Velencébe ment, én azt nem ott láttam, hanem utólag már nem tudom hol, de egyébként az is tökre tetszett nekem. Viszont itt a Debussyben láttuk a Kao című dokumentumfilmjét, ami...
Beállt elénk két csaj, ügyesen.
Ezek a Kao-k itt beálltak elénk. Szóval az pedig a címéhez méltóan tényleg egy tehénről szólt ez a dokumentumfilm. Hát én így körülbelül olyan 20 percig adtam esélyt annak, hogy meglássam benne a művészi értéket, ami biztos volt, de valahogy nem tudom, nem szeretek ilyen teheneket nézni. Azt tudom, hogy a végén a Garbage-tól a Milk szólt, az viszont egy ilyen punk move, ami így eléggé jellemző Andre Arnoldra. Viszont megfigyeltem a Bird kapcsán, ami szerencsére nem egy madárról szóló dokumentumfilm, hogy Andre Arnold így nagyon rácsúszott az állatokra. Tehát, hogy ha ebben a filmben nem volt körülbelül 8 különböző állatról ilyen közeli felvétel, akkor egyről se. Kezdődött valami légyel, aztán lett ló, nem tudom, nyilván madarak több is, varjú, sirály, stb. És a végén még egy ilyen róka is megjelent, szóval nagyon érdekes volt, hogy ezt most mennyire rácsúszott erre a dologra, mert hát az egész filmnek a témája is az, tehát nem vettem
csinálni. De már kezdetektől forrá, hogy ez a Wasp című filmén nyert az Oscart, a Fish Tankbe is volt a Fish Tank, Fish, tehát hogyha nem fújna ennyire a szél, akkor nyomhatnánk egy 20 percet Andre Arnold filmek és az állatok kapcsolata, ott volt például Shia LaBeouf a izébe is. Még egy. De igen, menjünk rá a Bird-re. Igen,
közben újabb emberek próbálnak elénk beállni, szerintem. Látom, hogy ilyen sneakily tekinget oldalra. Igen, tehát Andre Arnold és az állatok. Ő szerintem meg kicsit, mintha rá is játszott volna ebbe a filmbe erre. Nem tudom, hogy előhetjük-e, hogy ki a madár, meg ki nem. De annyit viszont mondhatok, hogy szerintem abban különbözött a korábbi filmjétől, tehát neki egy ilyen nagyon jelezős, ilyen realista stílusa van, amit még az üvöltőszelekre is át tudott vinni. És ebben a filmben pedig egy ilyen mágikus, realista szál is befigyel, ami nekem a legkevésbé tetszett a filmben, nem tudom, te hogy voltál vele, de nekem az egy kicsit olyan volt, hogy oké, nagyon bizarr ötlet, de miért nem? De utána meg, ami így lett belőle, arra kicsit azt hiszem, hogy ezt már láttam máshol, és ez úgy nem volt elég eredeti, és máshol láttam jobban megcsinálva, tehát kivitelezve is, meg így az ötletet is így jobban végigvíve. De így egyébként így nem volt gondom vele, tehát nekem ez tök tetszett ez a film, de igazából leginkább azt tetszett benne, amikor olyan volt, mint Andre Arnold eddigi stílusa, és ami újat próbált belevinni, az nekem nem működött 100%-osan.
Egyet értek, és neki megyek onnan, hogy nekem eddig az Andre Arnold azok közé, a rendezők közé tartozott, amiből nagyon kevés van, akinek így nem merül fel bennem, miközben nézem a filmjét, hogy így kritizáljam a filmet, hogy így negatívan. Azt érzem vele kapcsolatban, legalábbis azt éreztem eddig vele kapcsolatban, hogy minden, ami a filmben megjelenik, annak úgy kell lennie. És ez egy ilyen nagyon fontos élmény, hogy nem kérdőjelezed meg, hanem mész vele, és ő eddig nekem ilyen tévedhetetlen rendező. Jó volt, mondjuk a Kao-t azért ne számoljuk ide, de mindegy, abba se volt ilyen feltétlenül gáz dolog, csak még nem érdekelt. Szóval eddig ez volt nála, plusz az is, hogy mindig ilyen elindult ilyen más irányokban. Szóval nem az volt, hogy megmaradt annál a milliónél, vagy megmaradt azoknál, hanem mindig így újított. És ennél a filmben azt éreztem, hogy egyrészt itt volt először, hogy egy kicsit így egy olyan témához, olyan közeghez nyúlt, amit már a Fish Tankben egyszer megvalósított. Ez az egyik, hogy tehát ez ilyen ismétlés, és hát, hogy bejöttek ilyen új elemek a művészetébe, amik egyik ez a természet feletti, amit említettél, és én nem zárom ki a természet feletti, vagy egy csomó minden tetszik, szóval abból ez nem. De mondjuk a másik elem, én azt hiszem, hogy közhelyek használata. Most viszont meg kell mutatnunk a jegyünket, és nekem nincs előszedő, úgyhogy folytatjuk. Közben beértünk a terembe, és most lehetően már lehet hallani is, amit beszélünk, nem csak a szélzúgását, bár az is szép. Szóval ott tartottam, hogy igen, Andrea Arnold művészetében megjelentek új elemek, és ez például a közhelyek használata, valamint a szentimentalizmus, ami szintén nem volt korábban jellemző, és azt mondom, hogy szóval ezekkel nincs baj így alapból, ahogy a természet felettivel sem, csak meglepő volt tőle ezt látni. Én nekem eddig az volt a tapasztalatom mindegyik Andrea Arnold filme, hogy így letaglózott, és így tényleg így iszonyatosan tetszett. Ez is tökre tetszett, nem taglózott le. Nem értem, hogy velem van a baj, vagy idén minden csalódás. Itt van velünk Bújdosó Bori, akinek más a véleménye, de még először Robi mondja el a magáét.
Hát ami még szerintem egy kicsit meglepő volt, hogy amikor először hallottunk erről a filmről, akkor azt lehetett tudni, hogy ebbe két ilyen jelenleg nagy, hát azt nem mondom, hogy nagy sztár, de hogy olyanok, akik így a független filmben mindenképpen olyan releváns mai arcok. Barry Keoghan, akit ugye ismerhetünk, hát Oscar-díjra is előtték a Sziget szellemei, vagy valami ismert a magyar címe, Banshees of Inisherin, meg ugye tavaly volt a Saltburnben, és ami szintén nagyon vicces volt, hogy a Saltburnre volt egy konkrét utalás is, mégpedig ott a Saltburnben a táncára. Nem lövöm le, hogy mi, de az is ilyen nagyon meglepő volt. Pusztán
bocs, igen, ezt akartam még, csak elfelejtettem, hogy a harmadik elem a rossz humor. Azt gondoltam, hogy Andrea Arnold egy Saltburn poénél nem hajolna le, de hát mégis.
Hát ez nagyon meglepő volt nekem is, és mint hogyha ez a Saltburnre még egyszer később is utalt volna, amikor egy táncikált ott a csávó félmeszterenül, hogy akkor megint nem lehetett nem arra asszociálni. A másik pedig Franz Rogalski, aki ugye egy német színész, aki hát szerintem a rengeteg német filmben szerepelt, de én úgy gondolom, hogy a Nagy Szabadság, The Great Freedom, vagy valami hasonló lehet a magyar címe, fenn van az HBO-n, nagyon jó film, mindenképp nézzétek meg. Azután lett ilyen igazán nemzetközileg keresett sztár, de volt már egyébként Hanekennél is a Happy Endbe, és tavaly pedig a Passages című Ira Sex filmbe alakított nagyot. Ő most szerintem nagyon keresett színész lett az utóbbi időben, pedig először mindig csak úgy hivatkoztunk, hogy a szegény ember Joaquin Phoenix-e, de szerintem már kinőtt ebből. És nekem ami meg, tehát hogy ezek két ilyen viszonylag nagy sztár, oké, benne volt a Shia LaBeouf is az American Honey-ba, más sztárt nem tudok mondani korábban Andrea Arnold filmekből, de arra lehetett szerintem számítani, hogy ők lesznek a főszereplők, nem ők voltak a főszereplők, mind a kettő mellékszereplő volt, és szerintem nem is volt talán közös jelenetük, vagy nagyon, nagyon minimális. És ami még így eszembe jutott róla, és beszéltük is tegnap, hogy mindkét színésznek annyira ilyen minimális erőfeszítést kellett tenni ahhoz, hogy ezeket a szerepeket eljátszák, mert teljesen a Barry Keoghan az mint hogyha, jó, nem mondom, hogy önmagát, aztán önmagának egy ilyen lesúttyosított verzióját hozta, de alapvetően ez az ilyen nagyon laza kulcsávó volt, aki így ilyen, nem tudom, felelőtlen életet is él egyébként, de soha, de így nem megy a szomszédbe egy kis haverokkal részegen énekelésért, stb. Tehát, hogy így azért el tudom képzelni, hogy ez nem áll nagyon távol tőle. A Franz Rogalski pedig egy kicsit ilyen elszállt, ugye Bird a neve is, vagy karakterének a neve a filmben, kicsit elszállt ilyen fura fiút alakít, amilyen szintén szerintem nagyon hasonlít az ő egyéniség, és az első jelentben, amikor megjelenik, akkor egy ilyen szoknyába, belibben konkrétan, és egy csomó ideig szoknyába van, amitől így felmerül az is, hogy ő vajon ilyen queer karaktert akít, de de később, mintha ez elsikkanni látszana ez a szál. Egyébként azért is említem meg ezt, mert láttam, hogy minden évben van egy ilyen Queer Palm nevezetű verseny is itt Cannes-ba, és ilyen Lucas Dont, aki a Close-nak, meg a Girl-nek a rendezője, belga rendező, ő az elnök ennek a Queer Palm-nak, és hogy a Bird-ot is jelölték erre a Queer Palm-ra, és hát én azért nem nevezném ezt egy ilyen klasszikus queer filmnek, bár hozzátenném, hogy tavaly a Korea Monster se neveztem olyannak, és az nyerte meg.
Hú, sok mindent mondtam. Igen, még amit furcsa módon kihagytunk, az ember, aki gyakorlatilag 100%-ban a film játék ide alatt a vásznon van. Nyilván nem tudjuk a nevét, de majd beírjuk a leírásba. Ő egy 12 éves kislány. Szerintem a színész azért az... Mert nekem 12 éves ikerlányaim vannak, és én úgy éreztem, hogy ő nem 12 éves, aki játszotta. Tehát egy kicsit idősebb, de akkor is nagyon gyerek, és hát ő fantasztikusan jó, szerintem, tehát André Arnold, mondtam, hogy mi változott nála, de az, hogy így meg tudja találni a zseniális amatőr szereplőt, ahogy a Fish Tanknél is, az megvan nála, meg az, ahogy az egész környezetet így felfesti, és amennyire hiteles minden, és ilyen megélt, hanem beélt. Ugye? Tehát ezek a terek, ezek a szobák, ezek ahogy tele van fújva, gyakorlatilag egy ilyen squadba laknak ők. Még azt akartam, miért még csak, hogy a Borihoz van egy gyors kérdésem, hogy viszont úgy látom, hogy Robbie Ryan volt megint az operatőr. Ja igen, az is új jelen, basszus, figyeltétek? Hogy eddig mindig 4-3-as képarányjal dolgozott, most pedig átment 16-9-be. Ez szenzáció, ezt gondolom, ez Magyarországon is mindenki ki lehet akadva most. Ez történt André Arnolddal, és a végén úgy írták ki, tehát ilyen demokratikus tarbélai módon nem voltak az, hogy operatőr vagy akármi, hanem csak a nevek egymásod, és ott láttam a közepén Robbie Ryan, tehát akkor ő volt az operatőr, és azt éreztem, hogy na most tényleg túltolta az öreg a kézikamerán rángatást, mert én majdnem behánytam, és gondoltam, és Bori jutott eszembe, hogy ő vajon nem hányt be?
Egyáltalán nem, tehát hogy ha már itt a különbségekről beszélünk, te ugye azért ezt a nem annyira pozitív közhely szót használtad, tehát hogy tényleg a vizualitásában is volt egy kis különbség, tehát még mindig ilyen nagyon dokumentarista, nagyon kézikamerás, mint eddig, de most jobban felhívta magára figyelmet a kamera, tehát látszott, hogy van egy direkt ilyen szándékolt hatáskeltés benne, hogy vedd észre a kamerát, és sőt, ez remélem nem számít spoilernek, hogy egy ponton belenéz a főszereplő a kamerába direkt, tehát hogy van egy ilyen már az operatőri munkában is egy ilyen plusz dolog, meg egyébként van egy ilyen nagyon fura filter rárakva az egészre, amit nem tudok, tehát nem néztem még utána, hogy ez mi, de gondolom, ez tényleg csak valamilyen filter, amitől az egész egy kicsit úgy néz ki, mintha egy diafilm lenne, tehát a pereménél a vászonnak ilyen csíkok vannak, meg koszok, meg ilyen lekerekítettek az élek. Én egyébként, hogy teljesen én is azt gondolom, amit te mondtál, hogy egyrészt megint egy ilyen csodálatos, tehát ugye a Fish Tankben, meg az American Honey-ban is egy-egy kallódó ilyen fiatal lánynak, aki ki akar törni abból a szegény közegben, amiben létezik a történet, és ez egy ugyanilyen történet, tehát ilyen szépen nagyon André Arnold történet, és az, hogy egy ugyanolyan szuper főszereplőt talált, és én is emésztem ezt a változást, amit te ilyen kicsit negatív felhanggal mondtál, de én érdekesnek tartom egyébként, hogy ebbe a dokumentarista stílusba én úgy mondanám, hogy a mágikus realizmust hozta be, tehát hogy tényleg lett egy ilyen varázslatos fantázia a világot és a valóságot összemosó új elem benne, ami nagyon fontos a történetben, és szerintem érdekes mindenképpen, tehát hogy szerintem sok gondolat van emögött. Én úgy érzem, hogy ez, tehát hogy nem a közhelység irányába ment el, hanem hogy egy kicsit most más, hogy akart történetet mesélni, és én érdekesnek érzem ezt, és azt gondolom, hogy sok mindent mondott ezekkel az új elemekkel.
Abszolút, bár szerintem Robbie Ryan most valahol nagyon csuklik, mert azt mondtad, hogy filter, amikor szerintem az a 35 mm-es filmnek egyszerűen csak nem maszkolták le a szélét, hanem benne hagyták, ahogy mondjuk egy magyar narancs fotónál is, hogy látszódjon, hogy az celluloid, és egy csomószor egy bevillant az alja is. Robbiehoz megy a mikrofon.
Hát most már nem hiszem, hogy lesz rá idő.
megsértődött.
Még annyi, hogy az André Arnoldnál mindig nagyon jók a zenék, és most is nagyon jó volt, ilyen Fontaine's DC-től dübörgött két jó szám is, viszont a zeneválasztásében is egy kicsit közhelyesebb volt, bocs, hogy ezt a szót aztán, bár meg volt indokolva, hogy miért, de volt egy Blur szám, ami kétszer is elhangzott, a Universal, meg a Richard Ashcroft, a Lucky Man, ezek ilyen Britpop inuszok, és ilyen dead rockként hivatkoztak rájuk, meg benne volt a Cotton Eye Joe is.
És a Yellow a Coldplay-től. Ja, na, tényleg, kezdődik a Yorgos Lanthimos film, visszatérünk utána. Megnéztük a Kinds of Kindness-t, Yorgos Lanthimos új filmjét, és ott előtte pont azt, arról beszélt Robi, hogy közhelyes zenehasználat, és az a film, ez pedig úgy kezdődik, hogy amikor már feljött a Fox Searchlight logó, akkor elkezdték döngetni a Sweet Dreams-et a Eurythmics-től, és valahogy így egy pillanat alatt az egész közönséget megnyerte ez a film. Úgy éreztem, hogy volt egy ilyen nagy szeretet, és meg egy ilyen energia, hogy így kell kezdeni. Aztán szerintem többet ezt a szeretetet nem kapta meg a film később.
Hát az energia is az úgy nagyon... Én is akkor azt éreztem, hogy így mindenki elkezdett tapsolni, jó, Sweet Dreams, tehát, hogy nyilván, igen, ez tényleg egy közhelyes zenehasználat, de szerintem nyilvánvalóan tudatos volt, hogy tudták, hogy erre így beindulnak az emberek.
Én arra gondoltam, hogy basszus, hogyha erről kijövünk, akkor úgy fogjuk kezdeni ezt a beszélgetést, hogy atya úristen, mi volt ez?
Én is kicsit azt gondoltam inkább, hogy a Triangle of Sadness, ami mondjuk így nem tartok ilyen nagyon-nagyon jó filmek, de az emlékszem, hogy egy ilyen nagyon jó hangulatú vetítés volt, mert ott végig az emberek így azt gondolták, hogy úristen, nem hiszem el, hogy mit látok, és így ilyen nagyon ilyen fergeteges volt az egész, és erre is lehet, hogy elsütném ezt a jelzőt, de valami nagyon másképp volt adagolva, mint a Triangle of Sadness, vagy bármi, amit manapság így eladhatónak lehet bélyegezni, de ne felejtsük el, hogy Yorgos Lanthimos nem a kedvenccel, meg szegény párákkal futott be, hanem volt neki azért már egy elég szép karrierje előtte is, és itt egyrészt ezt a filmet, ezt senkinek nem ajánlanám, aki eddig csak a szegény párákat látta tőle, vagy esetleg még a kedvencet, hanem csak azoknak kizárólag, akik már látták a korábbi filmjeit, lehetőleg a görögöket is, tehát mondjuk a Kutyafogót, meg az Alpokat, amiket emlékszem, hogy amikor először láttam, akkor iszonyatosan fárasztónak találtam őket, és ilyen hát baromságnak is, meg ilyen betegnek, és ez a film is ilyen.
És a fárasztásról még annyit, hogy az egy dolog, amikor egy film úgy fárasztó magában, de az egy másik típusú fárasztás, amikor egy sketch film fárasztó. Itt az van, hogy ebben a filmben igazából három kis film van, és mind a három kis filmben ugyanazok a színészek játszanak, és amikor egy lefáraszt, akkor elindul egy következő, ami még más módon, sokkal durvábban lefáraszt, és itt arra is figyeltek, hogy az utolsó legyen mindenképpen a legfárasztóbb.
Igen, és hát majdnem 3 órás egyébként, tehát végülis három iszonyatosan fárasztó Lanthimos filmet kapunk egy áráért, úgyhogy aki vevő erre, már pedig én az vagyok, azt szerintem értékeli. Viszont az ilyen sketch filmeket én egyébként nem nagyon szeretem, és az utolsó, amit itt láttunk ámba, az a Wes Andersonnak a francia, nem tudom mi volt, francia kiadás, és az például szerintem nagyon rosszul volt felépítve, mert ott az első az még jó volt, de utána egyre rosszabb és egyre idegesítőbb lett. Itt meg szerintem egy kicsit jobban volt felépítve, mert egyrészt Emma Stone-t is úgy adagolták, hogy nyilván ő most így a Lanthimosnak a, mindenjárom, majd kicsit később úgy beszélünk, hogy ő most Lanthimosnak a múzsája, nem tudom, miért nem jöttek még össze, de biztos azért megy egyébként.
Láttad Lanthimost?
Hát láttam persze, de láttad Emma Stone férjét egyébként, ez az erővel te is felszetetted volna Emma Stone-t.
Ez egy nagyon rossz példa volt. Nagyon, nagyon sértő.
Nem, ez Bognak szánta. Szóval visszatérve, hogy Emma Stone-nak egyre fontosabb a szerepe egyébként, meg hogy szerintem így Az első az még egy ilyen kis izé volt, ilyen fárasztó, szeszélyes évszakok. A második abban azért már volt egy pár ilyen nagyon durva, váratlan fordulat, és aztán a harmadik az meg szerintem eléggé ilyen tébolyda. Viszont mindegyikben voltak ilyen olyan dolgok, amikre úgy felkaptam a fejemet, hogy úristen, ez hogy juthat valakinek az eszébe, és hát nyilván mivel láttam a Lantimos korábbi filmét, és ez fontos megjegyezni, hogy az első 4-5 filmjét ez az Eftimis Filippo nevű faszival írta együtt a görög haverjával, és aztán a kedvencet, meg a szegény párokat pedig a Tony McNamara írta, aki szerintem szintén nagyon vicces, viszont elvitte a Lantimos egy ilyen eladhatóbb irányba. Mondjuk ettől függetlenül az a két film is elég furcsa, de messze nem annyira, mint ez, vagy azok a többi görög film, amit ezzel a Filippóval írt. Tehát, hogy inkább ez a szent szarvas meggyilkolása típusú weird shit, meg hát a Dogtooth, meg az Alps, tehát hogy tényleg ezt kell várni. Viszont a Wes Andersonról visszatérve, hogy ő neki van az, hogy így kialakított egy ilyen istálót a kedvenc színészeiből, és akkor így mindig feltűnhetnek bármiféle szerepbe, és most már kezd ez a Lantimos is igaz lenni, tehát hogy úgy tűnik, hogy ő, akivel egyszer dolgozik, az biztos, hogy többször is fog, tehát most is így csupa ilyen visszatérő arc volt szinte, kivéve talán a Jesse Plemons, aki az első és a második, sőt, igazából a harmadikban is fontos volt, az elsőben meg a másodikban azt mondom, hogy ő volt a főszereplő. Én ott kicsit azt éreztem, hogy azok a szerepek nekem Colin Farrell kiáltottak, akit sokkal jobban szeretek, mint Jesse Plemons, bár Jesse Plemons is szeretem, de hogy nekem ott kicsit úgy eszembe jutott, hogy azért a Colin az nagyon jól rá tudott állni erre a frekvenciára, a homárba is, meg a Szent Szarvasba is. És hát az meg, hogy ők így Emma Stone-nál megtaláltak egymást, szerintem az egy csoda, tehát én ennek nagyon örülök, mert az Emma Stone előtte is egy tök színésznek tartottam, meg nagyon-nagyon jó fejnek, tehát ő az, akivel, hogyha megnézek egy 3 perces interjút, akkor is rengeteget tudok rajta rögni, mert szerintem ő ilyen természetéből fakadóan nagyon vicces, és semmilyen megjátszás nincs benne, meg semmilyen színésznősködés, hanem ő egy alapvetően egy ilyen nagyon vicces, és olyan nő, aki totál tudatában van annak, hogy még ilyen hülyeség, belemegy ilyen hülyeségbe, és itt meg már tényleg nagyon hülyeségbe belemegy, és látszik, hogy így semmilyen izé nincs benne, semmi gátlás nincs benne, meg semmi szégyellőség, és ezt egyetemen a Lantimos hozta ki belőle, és most meg úgy tűnik, hogy ezzel a Curse-el együtt, amit már emlegetettek a Borival a 0,5. adásban, hogy ilyen Queen of Weird lesz belőle, tehát hogy tényleg ő most, mintha már tudatosan ezeket keresné, azt nekem egyébként a Curse, én is abba hagytam egyszer, de aztán utána szerencsére folytattam, az utolsó része annak teljesen ilyen, az beemeltet van ennek az egyik epizódjának, mert az is annyira őrült. Szóval igen, Emma Stone, és akkor még itt van Margaret Qualley, meg Willem Dafoe, akik már szintén feltűntek nála, és de az a lényeg, hogy így úgy tűnik, hogy aki egyszer dolgozik vele, az bármikor jön vissza szívesen, és ez nekem így volt egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy ez csak így, amikor a szegény párakat forgatták, akkor így kitalálták ilyen improvizációs játékokat játszottak, és akkor abból fejlődött ki ez a film, vagy valami, mert ugye egyébként nem tűnt olyan egy olyannak, amit így egyszer valaki eladta a forgatókönyvét, és egy stúdió megvette, mert ezt szerintem ezt egy stúdió sem venni meg.
Igen, nekem is, amikor így először hallottam erről, akkor úgy tűnt, hogy ha itt miközben forgatták a szegény párákat ott Magyarországon, és az nyilván az egy tök nehéz és bonyolult forgatás lehetett, így közben az erdőbe így fölvették ezt a másikat, de hát nyilván nem, mert ez Amerikában játszódik, de akkor is így abszolút van egy ilyen szegény párák B-oldal jellege az egész film, meg egy ilyen, mondjuk oké, a szegény párákat se úgy állítsuk már, mint hogy egy óriási mainstream film lett volna.
Egyáltalán nem, viszont tényleg az nem a korai Lantimosnak a vonala egyáltalán, tehát hogy az a kedvencnek a vonala szerintem.
De ez még igen, a szegény párának az ilyen punk kis húga lehet ez a film, és én is érzek benne egyet, amit mondasz, hogy ez ami nem kellett engedélyt kérni senkitől, ez az a film lehet, tehát ez akik a még nem tudom, hogy ugyan stúdió csinálta-e, mint a szegény párákat, de valahogy tényleg ez hogy itt aztán semmilyen ilyen kereskedelmi szempont nem volt szem előtt tartva. Mondjuk az ízés eszembe jutott a Boys Afraid Blade, tudod, az Ari Asternek a filmben, mert az volt még ilyen kíméletlenül súlykolják a furcsaságát, meg tényleg ez a mint ott, ahol a végén volt ez az óriási fasz, tehát abban a megköketésben itt is volt annak megfelelő dolog, így nem mondjuk el, hogy mi. Igen, amikor elkezdődött, akkor gondolkoztam, hogy ez nem inkább ilyen YouTube-ra való? Lehet, hogy be kell van rántaniuk valamilyen szponzort, valami cég, de aztán valahogy az egészben van egy olyan, tehát ez tényleg ez az ilyen punk gesztus, ami tök jó, hogy ezt így felemelte a Cannes Film Festival, mert szerintem az is egy poén ebben a filmben, hogy itt van a versenyben.
Persze, meg hát egyébként végülis érdekes, hogy a két mainstream filmje, most már nevezzük így őket, egyébként nem, tényleg nem mainstream, mert se a kedvenc, se a szegény párok nem az, de mind a kettőt azt hiszem 10 Oscarra jelölték, tehát hogy nyilván az egy ilyen szélesebb közönség befogadására alkalmas, és azok mind a kettő Velencébe debütált, és az összes ilyen punk filmje az meg itt Cannes-ba, tehát hogy valahol egyben van valami sorszerűség, vagy következetesség, meg hát nyilván ezt a filmet nem fogják Oscarokra jelölni, meg nyilván itt se fog semmilyen díjat kapni, főleg, hogy Lily Gladstone-ben ott van a zsűriben, és biztos kurvára utálja Emma Stone-t. Nem, amikor nem hiszem, de szóval, hogy ez nem olyan film, ezzel nem akarnak díjakat nyerni, ez tényleg egy ilyen trollkodás, amit sokan élvezni fognak, és tök jó, hogy tényleg. De egyébként azért a marketing kampány szerintem egész komoly, tehát hogy ez így júniusban ki fog jönni, tök jó trélerjei vannak, nyilván most a szegény párák miatt szerintem így elég sok ember így meg lesz
szivatva.
Szivatva, igen.
És még a Lantimosról, hogy őt akkor arra szoktuk felhozni példaként, hogy egy európai rendező, aki kimegy Hollywoodba, és teljesen meg tudja őrizni az ilyen saját stílusjegyeit, és tényleg nem is tudnék hirtelen most másikat mondani, vagy egyáltalán, hogy ő nagyon sokan megpróbálták ezt, és legtöbbnek nem sikerült. Ő pedig gyakorlatilag így rászoktatta a világot, meg az amerikai közönséget, meg az Oscart is, tehát hogy már a Dogtooth-t jelölték, tehát mit tud ez a csávó, hogy ez valamilyen ilyen, nem is tudom micsoda, ilyen szugeráló mester.
Hát igen, de mondjuk szerintem ezekre az ilyen sick flickekre nevezzük így őket, mindig is nagy igény volt, de nyilván kell azt, hogy odaállnak mellé, és nyilván ennek mellé odaállt Colin Farrell ideje korán, Rachel Weisz, most meg Emma Stone, tehát hogy nyilván, hogyha ilyen emberek, jó, ez mondjuk nem jelent garanciát, tehát lehetne azt, hogy szerepet vállal egy hollywoodi alistás sztárfilm, és még se nézzenek senki, de hogy szerintem ő valahogy tényleg tök jól megcsinált azt, hogy nem kellett nagy kompromisszumokat hoznia, viszont igen, ahogy mondtad, így hozzászoktatta az embereket, hogy igenis ez abszolút befér a Cinema City mozikba is.
Itt vagyok Gyöngyösi Lillával, aki az idei podcast sorozat még fájdalmasan keveset szerepelt, de majd lesz ez máshogy is. Most meséld már el, hogy mi történt veled a tavalyi Cannes-i filmfesztivál óta, mert így akik a tavalyiban benne voltak, azoktól megkérdezem, hogy telik az élet.
Hát így a magánéletem az ilyen jobbról rosszabbra fordult, de ezt így ennyiben is hagynám. Szakmailag meg, hát ott is voltak változások, az még így nem tudom pontosan, hogy ez így jobb vagy rosszabb, mint volt, de azért remélem, hogy jobb. Igazából pont azután, hogy hazaértünk tavaly Cannes-ból, felmondtam a marketinges munkámat. Hát azóta így ilyen szabadúszó újságíróként próbálok létezni, illetve még emellé így próbálok behúzni valamiféle munkákat. Itt így ért egy csalódás is, mert úgy volt, hogy a volt közvetlen felettesem indít egy új céget, és neki fogok dolgozni, de hogy ez így kiderült pár hónap után, hogy nem fog összejönni, vagy így hát nem olyan ütemben, vagy nem úgy, ahogy így ígérte. Hát utána így elég nehéz volt ezt kezelni, hogy legalább azt kifizesse, amennyi keveset dolgoztam neki. Hát azóta meg így próbálok keresni még valami állandó dolgot, de azt még nem találtam olyat, amit szerettem volna, úgyhogy ilyen alkalmi dolgok jönnek be, de azok egyébként így mindig tök érdekesek. Talán a legnagyobb szabású ebből az volt, hogy ősszel zsűriztem a Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon, mint a kritikus zsűri egyik tagja, és ez tök jó érzés volt, vagy egy tök jó élmény. Igazából ugyanazt kellett csinálni, mint itt, csak nem én fizettem, hanem nekem fizettek érte. Úgyhogy ilyen még jöhet máskor is. Meg voltam a Berlinálén most februárban, ami így ilyen szakmailag érdekes volt. Úgyhogy én most ilyen változásban vagyok, azt hiszem, vagy hát folyamatosan, de alapvetően bizakodó vagyok, mert így egyre nagyobb arányban azt csinálom, amit szeretnék, és ez jó. Írtam a Kreatív Európa kiadványába pár cikket, ami egyébként szintén így meglepően jó élmény volt, mert mint ilyen tök jó projektekről kellett beszélgetnem azoknak a felelőseivel, és ez is ilyen inspiráló volt, hogy így emberek támogatást kapnak arra, hogy jó dolgokat csináljanak, és ez olyan üdítő, meg felvillanyozó dolog.
Mondtad a támogatás szót, és pár napja, vagy egy hete kb. Kitetted magad az emberek jó szándékának, kitetted magad az emberek elé, hogy ha támogatásra méltónak tartanak, akkor tegyék. Ez milyen élmény volt?
Hát ezt szóba akartam hozni, csak nem akartam nagyon ilyen önreklámszerűen, de köszönöm, hogy megkérdezted. Hát furcsa volt, mert így én így nehezen kérek segítséget, és ez kicsit az, de aztán így megpróbáltam magamnak így megideologizálni, hogy ez így miről szól valójában. Tehát, hogy egyrészt azt éreztem, hogy egy csomó ilyen ingyen kontentet gyártok, úgymond a Twitteren, Letterboxdon, filmes vagy kulturális kötődéssel is, és úgy tűnt, hogy ez így sokaknak tetszik, szóval akkor hát, ha ezt így valahogy pénzé lehet tenni, ezt gondoltam.
Hát, kicsit mondjuk ez ilyen kegyetlenül hangzik, hogy pénzé lehetne tenni. Hadd fogalmazzam. Hát, inkább nem az van benne, hogy ha valakinek örömet okoz az, hogy olvassa, amit te írsz, meg így érdekli a véleményed, és jó érzést okoz neki az, hogy ha valamit tud cserébe tenni, akkor erre meg kell adni a lehetőséget.
Igen, igen, köszönöm, hogy szépen megfogalmaztad, de valóban erre gondoltam. Másik része az meg az, hogy így, hát a kultúrfinanszírozás, amiről így szerintem már korábban is beszéltem veled, hogy ez ilyen egyenlőtlen, vagy így méltatlan, és arra gondoltam, hogy ha esetleg valaki megteheti, hogy kiegészíti azt a nem sok bevételt, amit én kapok a munkámért, akkor hát, ha megteszi, és hát most így nagyon sok szervezet, meg alkotó, meg nem tudom, micsoda gondolkodik, vagy próbálkozik ugyanezzel, hogy az emberek jó indulatára bízza magát, hogy hát, ha kap támogatást, és kicsit így izgultam emiatt, hogy tartok-e már itt, vagy így vajon lesz-e bárki, aki így támogatásra méltónak talál, de aztán arra gondoltam, hogy hát ez csak akkor derül ki, hogyha megpróbálom, úgyhogy így belevágtam. Aztán majd meglátjuk, hogy ez pontosan így milyen formában fog működni, mert egyelőre még így próbálom kitapasztalni egyrészt, hogy milyen lehetőségek vannak ebben, meg hogy így mi érdekli az embereket. Szóval még ez így alakul, de nagyon izgatott vagyok, és ma megpróbálok gyártani valami támogatói tartalmat.
Nekem is ez ilyen különleges élmény, ez a támogatottság, mert hogy tényleg így belegondolni, hogy így van, nem tudom, 150 vagy most már nem 160 lehet ember, aki úgy, hogy nem kéne neki, tehát semmi nem kényszeríti rá, hogy adjon pénzt, és hónapról hónapra adnak, és most is, ahogy kijöttem a filmről, így megnéztem a telefonomat, és akkor mellett egy újabb 400 forintos támogatás, olyan jó érzés, tehát ez tényleg ilyen, sokkal jobb érzés, mint amikor azt írják, hogy valaki decline-olt a támogatást. De közben még így küszködök vele, vagy nem tudom, hogy nehéz így, nehéz emlegetni, nehéz így, tehát most is ilyen kicsit, például ide be kell mondani, hogy patreon.com/filmklubpodcast, de olyan, nem is tudom, hogy ez mi miatt van, ez lehet, hogy ilyen magyar dolog, lehet, hogy ilyen neveltetés dolog, lehet, hogy el kéne olvasni a Neil Gaimannek a feleségét, aki írt egy könyvet arról, hogy tarháljon mindenki csak nyugodtan. Azt is nem tudom, hogy hívják, de ilyen énekes, biztos ismered, csak lehet, hogy nem így, hogy a Neil Gaiman felesége, hogy ezeket félre kell tenni valószínűleg, ezeket az ilyen szemérmeskedéseket, de nem tudom, hogy fogom-e valahogy. Például a Gyenge Zsoltnak kifizeti a Cannes Filmfesztivál a szállását, és én hogy így leüljek, és így megírok egy ilyen levelet, amiben nyilván meg kell pendíteni olyan húrokat, hogy itt miért szorulok rá erre. Igen, nehéz.
Hát igen, nekem még csak ilyen 8-10 támogatom van körülbelül, és a nagy részüket ismerem, úgyhogy... Így nem pont ezzel az előfeltevéssel indítottam ezt, hogy így a barátaim támogassanak, hanem ilyen olajmágnásokat képzeltem magam elé. De hát...
Igen, csak egy milliárdos kéne, akinek tetszik, amit csinálunk.
Igen, erre várunk egy ilyen mecénásra. Hát egyelőre van sok kis mecénás helyettük, és ez pedig olyan szívmelengető, vagy megható, hogy nyilván nem úgy én is megtenném, értük, hogyha mondjuk nem tudom, 3 évvel ezelőtt lennénk, akkor simán, de remélem, hogy még a jövőben is lesz erre alkalom, hogy visszaadjam ezt valamilyen formában.
Amikor jött ez idei program, akkor nyilván vártam, hogy legyen valami magyar, és kérdezgettem is, hogy mi lehetne. Nem nagyon volt semmilyen, úgyhogy így lehet, hogy bejut, mondjuk azért a Szimmler Bálint film az felmerült, tehát az be volt adva, és hát ő már volt korábban itt, tehát akár az is számíthatott volna, de aztán nem lett semmi, miután bejelentették az összeset, ez kiderült, és azt hiszem, hogy igazán a magyar vonatkozás sincs, amiből még mindig szokott lenni egy ilyen 3-4, de én most így visszamentem, megnéztem így mindegyik évnek a Cannes-i felhozatát, és akkor néztem, hogy hol van benne a magyar, és akkor mindegyikben volt úgy magyar, hogy nem is csak a mondjuk a Cannes Classics-be valami felújított klasszikus, hanem mindig volt egy kis film, egy Tilla kis film a rendező két hetén, vagy egy valami a Cinefondationon, vagy más, és egészen vissza tudtam menni így 2003-ig. Tehát utoljára 2003-ban nem volt magyar film, tehát egy ilyen 21 éves széria lett most így sajnos elrontva. Neked mi a teóriád azzal kapcsolatban, hogy miért nincs idén magyar film?
Teóriám nem biztos, hogy van. Igazából így az egész magyar film helyzete szerintem így mondjuk fél évről fél évre ilyen kétségbejtőbbnek tűnik. És már eljutottunk odáig, hogy nem csak ilyen független produkciók nem nagyon készülnek, hanem most már így ezek az ilyen nagy államilag támogatott dolgok is így kifutottak, vagy így az utolsó darabokra várunk tulajdonképpen, de hogy így újabb ilyen nagyszabású dolgokat nem mutattak be, tehát például így jövőre így nem tudom, mit fogunk nézni így magyar filmek terén, ami, vagy hát jó, egy-kettő címet lehet tudni, de hogy egy sincs olyan közülük, ami így igazán megmozgatott volna egyelőre. Hát én úgy látom, hogy most nem ezen van a fókusz, vagy akik pedig így függetlenül próbálnak érvényesülni, nyilván így végesek a lehetőségeik, szóval így teljesen meg fog szűnni a magyar film, én ettől félek, ami hát nyilván ezt így nem lehet kimondani, de pár éve volt ez a Ludwig Múzeumban ilyen magyar filmtörténeti kiállítás, és ott egy év volt, azt hiszem így 1946, amikor egy magyar filmet sem mutattak be. És ezt így nagyon furcsa volt látni, mert volt egy ilyen idővonal, ahol minden évnél fel volt sorolva, így a falon futott végig, hogy miket mutattak be. És hát nem hiszem, hogy ez így megtörténik, de most úgy érzem, hogy így efelé haladunk, hogy így csökken. Hát ugye tavaly is csak a 27 volt itt már, szóval meg talán így igen a klasszikban valami, de a többi fesztiválon se sokkal jobb a helyzet, tehát Én így aggódom emiatt.
És te látsz arra esélyt, hogy le lesznek vonva tanulságok például abból, hogy lehet, hogy nem kellett volna az Isten pénzét is elkölteni a most vagy sohára, amit aztán kb. Annyian néztek meg, mint a kölcsönlakás, tehát ilyen 150-ig alig ment el, ami tényleg tragikus, tehát az senki, tehát szerintem, hogyha gondolkoztak azon, hogy mennyi lesz ennek a legalsó határa, akkor még azt is sokkal, de sokkal feljebb lőtték, és én nagyon ilyen fura volt az is, ahogy az állami média így gyakorlatilag így cserben hagyta azt a filmet, nem? Tehát így levették a kezüket így hirtelen, mint a Rákai Filip egy ilyen persona non grata, vagy nem tudom, csak ilyen mindenki inkább elfordult ettől, tehát hogy lehetett volna ezt még így tolni, tehát meg lehetett volna még ezt úgy tolni, hogy legalább így ne legyen iszonyatosan ciki, de mégis hagyták ezt, hogy iszonyatosan ciki legyen. El tudok képzelni, hogy ebből levonnak valami tanulságot.
Hát én így a politikai élet, vagy ilyen közélet más területén sem látom azt, hogy bármilyen tanulságot bárki bármivel levonna. Legalábbis így nem a közeljövőben, mert ugye látszatra nagyon próbál ügyelni mindenki, tehát olyan sose lesz, hogy beismernék bármiről is, hogy ez rossz ötlet volt, vagy máshogy kellett volna csinálni. Szerintem maximum így eredmény az, hogy többet nem csinálnak ilyet, szóval és úgy is látom, hogy ez fog történni, tehát most még így egy-két ilyen sorozatra, filmre várunk, ami ezt a nagy ilyen történelmi kosztümös ízét erőlteti, és utána szerintem így ez a feladat így el lett végezve, lettek ilyen filmjeink, ugye ez volt a cél, hogy legyenek végre, és akkor megvannak, és minden ilyen állami vagy ilyen nemzeti ünnepen le lehet ezeket vetíteni a tévében. De egyébként én is meglepődtem, hogy egyrészt, hogy így kihátráltak mögüle, másrészt meg, hogy ennyire nem lett sikeres, de hát mondjuk, ha a szemmel vejszel összevetjük, ami így sokkal kisebb ilyen nyomást kapott, vagy ilyen előzetes támogatást, az így a szóbeszéd alapján lett ilyen sikeres szerintem, tehát hogy a nézők egymásnak mondták, hogy nézzék meg, és ugye így hónapokon átment a mozikban, tudom, így a filmtekercses kritikámat is még így hónapok múltán is ugyanannyian olvasták, mint az elején.
Hónapokkal később is elküldtek az anyádba.
Nem, szerencsére annál nem. Tehát hogy azért ahhoz az kellett, hogy az egy vállalható minőségű film legyen, úgyhogy oké, ilyen nagyon poros, nagyon avid, de hogy erre vágynak a nézők, hogy legyen ilyen klasszikus, szépen megcsinált, követhető, történetű, nem tudom, igényesen kinéző valami, és hát ezek közül így egyik sem igaz a most vagy sohára sajnos, tehát hogy ez nem hinném, hogy bárki őszintén tudta ezt ajánlani így a barátainak vagy szomszédainak azután, hogy megnézte. Meg tényleg ez itt annyira felfordult már ez a kritikai diskurzus is, tehát hogy nem lehetett komolyan venni ezeket az ilyen egekbe dicsérő kormánypárti kritikákat, mert tehát, hogy szerintem még olyan is, aki nem látta, így levette róla, hogy nem lehet ez a világ legjobb filmje, tehát olyan jelzőket használtak, ami így komolyan vehetetlenné tette. A másik oldalon meg nyilván így a sárba tiporták, ami szintén, tehát hogy voltak ennek is ilyen túlkapásai, tehát azért nem is mondhatjuk azt, hogy ez így a világ legrosszabb filmje, de hogy így pedig aztán nagyon elterjedt mégis az, hogy így a történészek beleszálltak, próbáltak ilyen józan hangú kritikák is megjelenni, szóval így menthetetlen volt valószínűleg.
Hát megint éjfél után vagyunk, itt a kis szobába, pizsomába, ami szerintem illik ez a filmhez, nem? Amiről igen, fogunk beszélni. Tehát nem egy ilyen fiatalos tempó. Ez az O Kanada című Paul Schrader film, amit most néztünk meg egész későn este. Szerencsére jó rövid volt. Bár én úgy éreztem, hogy amikor elkezdődött a film, amiben nagyon röviden összefoglalva egy öreg ember meséli el az élete történetét, de ahogy belekezdett a történetben, nekem úgy kb. Úgy ötször ilyen hosszúnak tűnt az, amíg el tudja mesélni, és aztán úgy mesélte így elég részletesen, aztán visszaugrott, és ott is mesélte, és aztán pedig úgy egy jó nagy része az életének az így homályban maradt. De lehet, hogy az nem is volt fontos. Richard Gere játszotta ezt a főszereplő fickót, aki egy dokumentumfilmrendező volt, és Borsod és Richard Gere 44 évvel ezelőtt dolgozott együtt az amerikai Gigolóba, ami gyakorlatilag a Richard Gere-nek az ilyen nagy áttörése volt, és szerintem a Borsodnek is talán a legsikeresebb filmje azóta is. Hát nem tudom, most mind a kettőnek eléggé karrierre nem menjünk át szerintem, de én nagyon rég láttam már Richard Gere-t filmbe, vagy bármibe, és azt így meglepetéssel konstatáltam, hogy most azt hiszem 77 éves, és így annyira ugyanúgy beszél, ugyanúgy gesztikulál, ugyanolyan hangja is, mint mondjuk a nem tudom, Híd neki Zsarúban, és valahogy ennél szebben nem is tudom, hogy van-e férfi, aki öregedett. Tehát még amikor ilyen rákos betegként ott meg volt így maszkírozva, meg le volt vágva, rövidve a haja, akkor is annyira jól nézett ki. Szóval tényleg így kell megöregedni, ez az ideális. És hát még akit még meg kell említeni, az a Russell Banks-nek a neve, aki az író, akinek a könyve alapján készült ez a film. Ő úgy tudom, hogy Paul Schrader-nek ilyen jó barátja is volt, tavaly halt meg. Ez az egyik utolsó könyve volt, ami 21-ben jött ki, és hát tényleg látszik is, hogy itt idős emberek írnak könyvet, és abból idős ember csinál filmet, szóval ez nem egy, tehát ez ilyet nem csinál egy ilyen filmet egy fiatal ember. Azt mondtam már, hogy Paul Schrader már csinált egyszer a Russell Banks könyvből filmet. Ez volt az Affliction, azt hiszem 97-ben, amivel a Nick Nolte-t Oscar jelölték, és a James Coburn meg is kapta érte az Oscar-t, és hát a leghíresebb film, ami Russell Banks regényből készült, az pedig az Atommegolyának az Eljövendő szép napok, ami egy nagyon szép film. Úgyhogy szerintem ez inkább azért a Russell Banks volt itt a hangsúlyosabb ennél a filmnél, mint a Paul Schrader, akinek az utóbbi három filmje az nagyon egy kapta. Tehát ő nyilván a taxisofőr forgatókönyvírőként a legismertebb 40 akárhány éve, és hát ez egy ilyen formula gyakorlatilag, ami a taxisofőrben is jelz, és aztán egy jó pár filmben még megcsinálta, és főleg ebbe az utolsó háromba, a First Reformed, a Card Counter és a Master Gardener, ugyanez a magányos férfi írogatja a naplóját a szobájába. Ez nem olyan film, tehát ez egy ilyen váltás nála, és miért beszélek én csak?
Én is meggondoltam, hogy akkor lefekszek inkább már pizsamában, hogy aki tudsz. Szóval az öreges tempóhoz illik, szerintem, hogy pizsamába vesztük fel valóban. Én azt mondtam tegnap, hogy szerintem 80-as korukban rendezők ne ilyen filmeket csinálnak már, mint a Furiosa, de azóta meg a Lopolis leztem, azt is erre gondolom, arról is ezt gondolom, hogy így szegények, így komolyan így ezeket foglalkozniuk, holott szerintem egy ilyen öreg embertől sokkal inkább egy ilyen filmet várnék, mint az Ókanada, és ezt jó értelemben gondolom, mert ez egy olyan film, amit csak egy olyan embertől hiteles, aki már élt sokat, és nem, tehát hogy ez teljesen ilyen hamisnak tűnne nekem, hogyha ezt a regényt egy fiatal, egy mondjuk egy ilyen 40-es rendező csinálta volna meg, így még nagyon fontos volt tényleg, hogy Richard Gere játszotta, tehát az ő az, hogy őt is már láttuk fiatalként, az is tök fontos volt, és éppen a Paul Schrader kamerája előtt volt ugye ez a legnagyobb sikere. Ehhez képest a fiatalkori énjét azt itt Jacob Elordi alakította, akivel nyilván nem hasonlítanak annyira egymást, csak abban, hogy kurva jól nézze ki mind a kettő, de nem tudom, biztos, két fejjel magasabb ne lett Jacob Elordi, mint mindenki másnál, de szerintem ő nagyon-nagyon jó volt ebbe a filmben, nekem szerintem tök jó választás volt, meg így tetszik nekem, ahogy az ő karrierje alakult, tehát tényleg, ugye, meg nem csak az ő, hanem így általában ezek az eufóriából kitörtek, azok mind így most látszik, hogy ez így kezd beérni a dolog, és a másik, akit még nem említettünk, hogy Uma Thurman játssza a feleségét, akit szintén már egy azért jó ideje nem láthattunk érdekesebb szerepekbe, talán utoljára a Nymphomaniásban volt egy ilyen jelenetnyi, nagyon erős alakítása, de itt azért jóval nagyobb, tehát meg fontosabb szerepe van, ráadásul két szerepet is alakít, amit először nem is értettem, hogy miért, de utána tök jó volt, mert ez is így hozzájárult ahhoz, hogy ez a halála előtt az életére visszaemlékező férfi, ez mennyire egy megbízhatatlan narrátor, és pont így nekem ez nagyon tetszett benne, hogy ezek az ő emlékei, meg ahogy így szeretné láttatni magát, meg ahogy szeretné az utókornak saját magát láttatni, az mennyire függ attól, hogy tényleg ő mit szeretne hátrahagyni. Tehát biztos, hogy és ezt mondja is az Uma Thurman karaktere, oké, feleség, hogy ne bízzatok meg bennem, mert fáradt, be van gyógyszerezve, plusz összekever dolgokat, meg embereket, meg ilyesmi, és ezt szerintem nagyon, ez egy könyvben biztos tök jól le van írva, de szerintem nehéz filmre vinni. És itt egyébként azóta vitatkoztunk róla, és akkor voltak itt a barátaink közül, akik azt mondták, hogy ez egyáltalán nem volt egy ilyen szinematikus megoldás, hogy egy csomószor csak ő beszélt a kamerába, de én pont azt gondoltam, hogy szerintem nagyon, nagyon szépen megoldotta ezt a Paul Schrader, tehát volt itt a visszaemlékezések között is volt, ami színes volt, ami fekete-fehér volt, de ennek mind volt szerintem jelentősége.
Igen, nekem az ilyen filmekben különben az szokott zavarni, és ebbe is az zavart, hogy van az a sík, amiben meséli a történetet, és akkor mindig így vissza kell ugranunk arra a szárra, és akkor ott valami kis konfliktus van, és na, engem azok a konfliktusok soha nem érdekelnek, amik az elmesélés körül vannak, hogy most nem tudom, elaludt, vagy most már fáradt, meg ilyenek, de csak most mesélj a történetet, engem az érdekel. És még az jutott eszembe, hogy ami tényleg ebbe a filmbe nincs így különösen így rugózva rajta, vagy nincs egy nagy drámázás körülte csinálva, de hogy azért azt mond egy ilyet, hogy ott rontottam el az életemet, és az kb. Hiszem, hogy 22 éves korában azt nevezi meg, és hogy ez a megbánás, ez az ilyen jóvá tehetetlen tévedések, vagy hibák, vagy hogy átvertél valakit, vagy szóval ebben megcsalás is ebben, tehát 24 éves korára már volt egy felesége, akivel volt egy gyereke, és aztán meg volt egy másik felesége, akivel szintén volt egy gyereke, és azt is ott hagyta, úgyhogy ezt így erősen indította, és hát amennyit olvastam mostában ilyen Paul Schrader cikkbe, hogy gyakorlatilag most ő már nem annyira idős, mint a Scorsese például, tehát össze még csak 77 vagy 78, még nincs 80 éves, de ő azért már így jó ideje, így azért rosszabb állapotban van, tehát hogy ő az egészségi állapota, hogy azt hiszem Covid alatt is ott majdnem meghalt, plusz a felesége, aki egy színésznő, ő meg demenciás, és akkor ő meg be kellett költöztetni egy kórházba, amire iszonyat sok pénzt kell a posédenek fizetni, de ilyen 370 000 dollárt évente, és ő is beköltözött oda a kórháznak a, nem tudom, az ilyen egy ilyen lakás részébe, és akkor tehát, hogy van egy ilyen, hogy neki szerezni kell pénzt folyamatosan, ilyen készletés, és ő nagyon ambíciózus, tehát most is valami 6 film terve van, és ami ezekben az interjúkban megjelent itt többe is, hogy ő nagyon bánja, hogy a bátyjával kicseszett, mert ők együtt indultak forgatókönyvíróként a bátyjával, és azt hiszem volt az a Yakuza című film, amiért tök sok pénzt kaptak annak a forgatókönyvéért, amit a Sidney Pollack csinált, ez már 75-ös kb. És hát a bátyja volt, aki teljesen belásta magát, hogy az bátyja az valamilyen japán szakértő volt, és akkor ő, és aztán később meg a Mishimát is együtt írták, de azt hiszem így valahogy kifúrta a kreditből a bátyját, és aki meg halálosan megsértett, kb. Így háromszor olyan megbocsátatlanul átbaszta a bátyját, hogy aztán ő nem is beszélt vele, azt hiszem már Mishima után, és az 86 volt, és azt hiszem aztán 2006-ban meghalt a bátyát. Van benne egy ilyen óriási ilyen megbánás, ami így ahogy így elmeséli, mint hogyha így minden a eszébe jutna ez, hogy így kibaszott a bátyjával.
Ő egy nagyon érdekes figura szerintem, és tényleg mostában sokat lehet hallani, meg olvasni, és ráadásul ilyen filmkritikusként is teljesen aktív, mert ő így nagyon szívesen elmondja a véleményét minden új filmről, és még amikor nem értek vele egyet, akkor is olyan dolgokat mond, amiket tök érdekesnek találok, meg így nagyon jól alá tudja támasztani a véleményét, szóval szerintem ez tök szimpi benne. Most az utóbbi hetekben azzal keltett feltűnést, hogy így elkezdte Kevin Spacey-t uncancelelni, és azóta ebben már partnerére akadt Sharon Stone-ba is, úgy láttam, tehát aki szintén így kiállt, úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy elindult egy ilyen movement Kevin Spacey rehabilitálására, ami Paul Schradernek köszönhető. Nekem még az jutott eszembe, hogy ez a Richard Gere dolog tök érdekes, hogy őt így, tehát hogy ő így annyira nem jutna eszembe a Cannes-i filmfesztiválról, mert hogy ő teljesen más irányba ment el az ő karrierje, de most ez az idei Cannes-i filmfesztivál nem ő az egyetlen ilyen 90-es évekbeli ikona, aki visszatér, mert ugye itt van kedvenc haverod Kevin is, de
a
már...
Mondd a másik nevét is, mert azt hiszik, hogy a reszkesetek betörőknek a főszereplőjéről beszélsz.
Szóval Kevin Costner, és aki még szerintem még náluk is meglepőbb, az pedig Demi Moore, aki egy ilyen body horrorban, The Substance című body horrorban fog visszatérni, szóval teljesen hogyha ezt így egy évvel ezelőtt hallottam volna, hogy a következő Cannes-i filmfesztivál tárjai között ott lesz Richard Gere, Demi Moore, és az a harmadik, akkor így nagyon, nagyon kerekítettem volna a szememet.